Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 23. Zsoltár első versszakát. A 23. Zsoltár első versszaka így kezdődik. Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 246. ének valamennyi versszakainak az eléneklésével. A 246. dicséretünk így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket. segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Pál apostol korintusbeliekhez írott második leveléből olvasok föl ezen a mostani istentiszteleten. A korintusbeliekhez írt második levél 8. fejezetének a 7-től egészen a fejezet végéig, majd a 9. fejezet első két versszakát olvasom. Krisztus példája legyen a gyülekezeti adakozás mértéke. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe, mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt utitásuknak is ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk, magának, az Úrnak, a dicsőségére és a mi készségünk megmutatására. Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt. Mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgó volt, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Titusról van szó, aki nekem társam, és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők, Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy egybegyűjtöttél újra ezen a vasárnapon a te házadba bennünket. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy közösségre vontál magaddal Jézus Krisztuson keresztül. Szeretnénk, hogyha most megszólítanál bennünket, szeretnénk, hogyha most a szívünkre beszélnél, szeretnénk, hogyha megváltoztatnád a mi életünket, ha a gyengéket kihoznád gyengeségükből, az elesetteket, elesett állapotukból, ha megáldanál bennünket. Mennyei atyánk, szólj hozzánk, add, hogy alázatos szívvel hallgassuk a te igédet, munkáld bennünk az akarást arra nézve, hogy meg is cselekedjük, amit üzensz nekünk. Kérünk téged, áld meg ezt a mostani istentiszteletet Jézus Krisztus nevében. Amen. Ige hirdetésre készülve a 234. dicséret második verszakát énekeljük el. A 234. dicséretünk második verszakát énekeljük el. Ez az ének így kezdődik, a második verszaka. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk.
Testvérek, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 8. fejezetének a 7., 16., 17. verseit, valamint a 9. fejezet első két versét. Ezért, ahogy a mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rántok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe, mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen állt, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. Eddig Isten írott igéje. Egy mostanában feltűnő orosz teniszcsillag életútját felváltoló írás került nemrégen a kezembe. 6 éves volt, akkor, amikor Szocsiból, ahol lakott a szüleivel együtt, a helybéli edzők tanácsára elvitték a fővárosba, Moszkvába. Ott látta meg őt aztán egy alkalommal Martina Navratilova, aki azt mondta, ha azt akarják, hogy ebből a kislányból valóban kijöjjön mindaz, ami benne van, akkor el kell vinni az Egyesült Államokba. A kislány apja úgy döntött, hogy belevágnak a nagy kalandba. Az édesanyja nem kapott vízumot, ezért ketten indultak el. A családnak annyira nem volt semmije, hogy a két repülőjegyre is rokonoktól és barátoktól kellett kérni még pénzt, segítséget, hogy egyáltalán ki tudják fizetni. Amerikában aztán nagy nehezen eljutottak az egyik híres teniszakadémiára, ahol bár a kislány még alig ott 7 éves volt, mégis adtak neki egy esélyt, és amikor megnézték, akkor úgy döntöttek, maradjon. Kegyetlenül nehéz hónapok következtek ezután. Az édesapa, hogy valahol legyen laknia, egy szobakonyhás lakást bérelt, de azért, hogy egyáltalán ezt fizetni tudja, élni tudjon, építkezésen kellett munkát vállalnia. És aztán, amikor ott befejezte a munkáját, akkor egy óra hosszát talpalt a 35-40 fokos hőségben azért, hogy megnézze a lánya edzését, majd onnan újabb egy órás gyaloglással hazatért. A kislány az akadémia kollégiumában kapott szállást, és messze ő volt a legfiatalabb az ott lakók között, ezért a szobatársai miatt nagyon sokat kellett neki szenvednie. 2 teljes éven át nem láthatta az édesanyját. Az írás szerint azonban eltökélt volt, és egy pillanatra sem tölt meg. Mestereinek egyike, aki csak a legtehetségesebbekkel foglalkozott, ezt mondta róla, a játékában minden egyes ütés teljes odaadással kivitelez. És a motiváltsága az, amit még többen is, ez a mester is, és mások is, akik nyilatkoztak róla, kiemelték. Ő maga pedig így összegezte a céljait, nagy játékos akarok lenni, aztán visszavonulni, vásárolni egy modern házat, és egy Porsche-t a garázsba. Elgondolkoztam azon, amikor elolvastam ezt az írást, hogy mi mindent is vállalt ő maga is, a szülei is, azért, hogy elérhesse a célokat. Mennyi erőfeszítés, áldozat, fáradozás kellett ahhoz, hogy teniszcsillag lehessen belőle. És ők kitartóan küzdöttek. Mindegyikük a maga helyén, hiszen azt nem mondtam el, az is benne van az írásban, hogy az édesanyja pedig, miután ők átmentek az államokba, túlórákat vállalt azért, hogy mire sikerül neki vízumot szereznie, meg legyen a pénz is a repülőjegyre. Kitartóan küzdöttek hát mindegyikük. Pedig hát az ilyen csillagok azért tudjuk mi azt, hogy csak egy bizonyos ideig ragyognak. Aztán feltűnik egy másik. És a szépség is, az erő is, a ruganyosság is, az idővel megkopik, elmúlik. Ha ideig óráig tartó dicsőségért, javakért, így képes az ember harcolni, akkor maradandó, örökkévaló értékekért még nagyobb igyekezettel és még nagyobb odaadással kellene. Vagy nem így van ez? Nem így kellene lenni ennek, keresztény testvéreim? Ez azért is foglalkoztatok mostanában, mert a Bibliaolvasó kalauz szerint olvasva naponta az igét, hogy a korintusiakhoz írott 2. levélnek a 8. és a 9. fejezetében felfigyeltem egy szóra, azért, mert többször is előfordul ebben a 2 fejezetben. Az eredeti görög szövegben, amint megnéztem, kiderült, hogy 2 különböző szó áll itt. Az egyik a spúdé, ami fáradozást, erőfeszítést, komoly szándékot, igyekezetet, sietséget, fontosságot jelent. A 9. fejezet elején, ahol szintén szerepel ez a szó, ott viszont az eredeti szöveg egy másikat használ, ez a célos, ennek a jelentése törekvés, igyekezet, buzgalom, csodálat, ámulat, negatív jelentése is van, vetélkedés, irítség, féltékenység. Magyar nyelvű Bibliánkban mind a 2 görög szót, buzgóságnak fordították. Ez volt hát az a szó, ami nekem feltűnt. És a gondolataim így indultak el ebbe az irányba, hogy hogy is van ez velünk, keresztényekkel? Mi a helyzet velünk ezen a téren? Most hát, amikor keressük erre a kérdésre a választ, akkor vezessen bennünket ez az ige, és így vegyük sorba most azokat az ige verseket, amelyeket kétszer is hallottunk, mert én újra elolvastam őket. Ezek közül az első ez volt, ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek. Hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Én egy kicsit elcsodálkoztam Pál szavain. Miért? Azért, mert éppen a korintusi gyülekezetnek írta ezeket a szavakat, hogy mindenben bővelkedtek. Annak a korintusi gyülekezetnek, amelyről például azt olvashatjuk, hogy benne csoportok alakultak a különböző meghatározó személyiségek körül. Emlékszünk talán rá, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én ehhez tartozom, én ahhoz, én ezt szeretem, én azt szeretem. Annak a gyülekezetnek írta, amely gyülekezet szeretett vendégségein a gazdagok elkülönültek, a szegények meg úgy magukra maradtak. Az egyházfegyelem is gyönge lábakon állt ebben a gyülekezetben. Az erkölcs és a tanítás terén sok lazaságot megengedtek. Aztán a gyülekezeti tagok nem szívesen vetették magukat alá tekintélyeknek, legyen az bármiféle. Még Pálnak az apostolságát is voltak, akik megkérdőjelezték. Hiányzott belőlük az alázat, és úgy tűnik, hogy legalábbis időnként a mások iránti törődés is. Akadtak közöttük olyanok, akik a keresztény testvérüket bizonyos peres ügyeikben a bíróság elé akarták cipelni, mások pedig a Krisztusban megtalált szabadságuk ünneplése közben cseppet sem voltak tekintettel más atyafiak kevésbé szilárd hitére. Pálnak e mondatát olvasva pedig, hogy mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban. Hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy íme egy tökéletes gyülekezet, vagy ha nem is tökéletes, de egy nagyszerű gyülekezet. És közben pedig, ha olvassuk a nekik írt leveleket, akkor ezt állapíthatjuk meg, amit az előbb elhangzott. Elég zűrös társaság volt ez a korintusi gyülekezet. Voltak ott bajok, gondok bőven, szakadás, eretnekség. Hát akkor mit jelent ez, hogy mindenben bővelkedtek? Hogyan értsük akkor Pálnak-e szavait? Úgy, hogy ez a korintusi gyülekezet valóban bűnösöknek a közössége volt, mint ahogy mindegyik gyülekezet, a mi gyülekezetünk is. Bűnösöknek a közössége. De ugyanakkor olyan közösség, amely Krisztusban volt, Krisztusban élt. Pál apostol ezt így fogalmazta meg, az ugyancsak nekik írt első levél elején, így kezdődik rögtön a levél. Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szósztenész a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősített bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fethetetlenek legyetek a mi Úrunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ebben a Krisztusban élt hát ez a gyülekezet, az ő elhívott népe volt minden bűnök ellenére, vagy azzal együtt. Abban a Krisztusban élt ez a gyülekezet, aki, amikor arról vallott, hogy ő a jó pásztor, akkor ezt is mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Vagy a Károli fordításunk így fordítja, hogy bővelkedjenek. És ugyanaz a szó, amivel itt is találkoztunk, hogy ez a korintusi gyülekezet mindenben bővelkedik. Ez a bővelkedő élet, ez pedig egyszerre két dolgot jelent. Az egyik az az, hogy akinek Jézusa van, annak mindene van. A másik pedig, akinek Jézusa van, annak mindig elég az, amilyen van, mégpedig úgy elég, hogy másoknak is jut belőle. Akinek Jézusa van, mindene van. Személyes kapcsolata az élő Istennel. Társa, aki megfogja a kezét, ezt mondva, én veled vagyok minden napon. Akinek Jézusa van, annak szabadítója van, aki életét a tévejgésből, a hiába valóságból kiemeli. Annak olyan tanácsadója van, akire, hogyha hallgat, ha figyel rá, akkor helyes döntéseket fog hozni. Sőt, hogyha ez a Jézus Krisztus bennem van, akkor még a vad ösztöneimet is leszereli. Átalakulhatok, megváltozhatok. Emberi erővel megváltoztatni az embert, átalakítani nem lehet. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és én képes vagyok erre. És ugyanott, ahol erről beszél, hogy én vagyok a jó pásztor, egy másik képet is használ, azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Az ajtó ott, annál a karámnál, amelyben a juhok vannak, és csak rajtam keresztül lehet bejárni. De aki rajtam keresztül megy be, és rajtam keresztül megy ki, az jut forráshoz, mezőhöz. Az rajtam keresztül megtalálja az élet nagyszerű lehetőségeit. Micsoda kínálat, hogyha belegondolunk igazán az, amit Jézus Krisztus ad. Rajta keresztül, rajta átmenni be a világba, és akkor tudni fogom, hogy ebből a világból mit kell felhasználni, mit kell igényelni. Akkor nem fogok bedőlni a mert ez neked jár, és ehhez hasonló reklámoknak, meg hangzatos szövegeknek. Jézus az ajtó. Ha rajta keresztül lépek be ebbe a világba, az emberi küzdő terére, akkor nem fogok elveszni a labirintusban. Meg fogom találni, hogy mire van nekem igazán szükségem. Ebben a Krisztusban élve bővelkednek hát mindenben a korintusiak, ahogyan olvastuk. Minden buzgóságban is. Ilyen gazdag Urunk van, és még ennél gazdagabb, hiszen lehetne ezt tovább órákon keresztül is mondani, Mindazt, amit megtudhatunk a mi Urunkról a Szentírásból, és amit megtapasztalnak azok, akik már vele együtt járnak, hogy milyen gazdag ő, és ezért élhetünk mi is bőségben. Bővelkedhetünk mindenben, minden buzgóságban is. Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe. Ez a másik igevers, amelyet kiemeltünk a felolvasott szakaszból. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. Isten adta Titus szívébe a buzgóságot. Milyen Urunk van nekünk, hogy még a buzgóságot is ő adja. Elkészítette sok-sok csodálatos ajándékát, és még ezt is oda teszi mellé. Boldogok a lelki szegények, hangzott el egykor ott a hegyen, abban a bizonyos beszédben, amely éppen ezért a hegyi beszéd nevet kapta. Igen, boldogok azok, akik készek beismerni, hogy üres az életük. Elsivatagosodott a szívük. Belefáradtak az élet küzdelmeibe. Fásultá váltak. Nincs békességük. Lelkesedés, buzgóság. Hol vannak ezek? Milyen messze tőlünk? Mert talán már csak vonszoljuk, éppen hogy vonszoljuk magunkat. Boldogok, akik Jézusnak panaszolják el mindezt. Azzal a vallomással együtt, hogy rád van szükségem, Uram. Csak tőled várhatok már bármit is, bármi jót, valami jót, de tőled várhatok. Igen, boldogok az ilyen emberek. Mert az ilyen szívbe, amely így nyílik meg Jézus előtt, ő be tud térni, birtokba tudja venni azt. És aki hisz én bennem, mondta Jézus Krisztus, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És hogyha tovább olvassuk János evangéliumát, ahonnan való ez az idézet, akkor maga az ige elmondja, hogy amikor Jézus Krisztus itt élő vízről beszélt, akkor a Szentlélekre gondolt. Aki azzal, hogy Jézus beköltözik a szívünkbe, Urunk lett, ott él már a mi szívünkben is munkálkodik bennünk. A Szentlélek csodálatos vize hát ez, és annak belsejéből ez a víz fog ömleni. És ahol ez felbuzoghat, ott megelebenedik minden. Ott az ember elkezd gyümölcsöt teremni, ott képes lesz adni is. És mert ez a víz sodró erejű. Mostanában is láthattunk képeket arról, de sajnos sokszor régebben is, hogy egy-egy árvíz, hogy tudja mindazt, ami az útjába kerül, magával sodorni. Annak nem örülünk. De hogy ez a víz, amelyről itt az ige beszél, sodró erejű, ennek örülni lehet, mert ez másokat is magával tud ragadni. És ez a harmadik, amit megtudhattunk a felolvasott ige szakaszunkból. Ezért olvashattuk a buzgóságról a következőt is. A ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. Lehet, hogy az olyan fajta példa is, mint amivel kezdtem, vonzó lehet. Lehet, hogy valakit el tud indítani egy úton. Lehet, hogy elkezd lelkesedni. De mennyivel másabb ez a fajta lelkesedés, ez a fajta buzgóság, amelyet a Szentlélek ébreszt bennünk és munkál bennünk. Mert hogy ez életre, örök életre visz bennünket, és Istennek tetsző jó cselekedeteknek a véghez vitelére, kitartó imádkozásra, adakozásra, amiről itt az ige szólt a korintusiaknak. Ezért hát kérjük, hogy az Úr Jézus Krisztus újítsa meg a mi életünket is. Mert valóban úgy van, ahogy a 458. énekünk szerzője megfogalmazta, majd befejezésről el fogjuk énekelni, hogy törvényennek eleget bűnös ember nem tehet. Buzgóságom égne bár, s folyna könnyen, mint az ár, elégtételt az nem ad. Vagyis az emberi buzgóság, buzgalom az nem elég. Csak te várhatsz meg magad. És arra a buzgóságra van nekünk szükségünk, amelyet aztán Isten szent lelke támaszt bennünk. Ezért hát, aki értem megnyíltál, rejts el óra őszál. Az a víz s a drága vér, melyet ontál a bűnért, gyógyír légyen lelkemnek, bűntől s vádtól mentsen meg. Ámen. Most a 229. dicséretünket keressük meg, és ennek énekeljük a második verszakát. 229. énekünk második verszaka így kezdődik: mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Urunk Istenünk, az ige is arról beszél, de mi is tapasztalhatjuk, hogy te nagyon jól ismersz bennünket, embereket. És most hadd köszönjük meg neked ezt. Talán voltak helyzetek, pillanatok az életünkben, amikor ez inkább félelmet váltott ki bennünk, hogy te nagyon jól ismersz, hiszen akkor látod a legelrejtettebb gondolatainkat, és a titkos bűneinkről is tudsz. De most úgy szeretnénk hálás szívvel magasztalni téged azért, hogy te ilyen urunk vagy, aki számon tartasz bennünket, törődsz velünk, akinek mi fontosak vagyunk. Hiszen ez azt jelenti, hogy látod azt is, amikor elfáradunk. Látod azt is, amikor kiégettekké válunk, fásultakká. Látod azt is, hogy sokszor már talán azt érezzük, hogy nincs értelme a küzdésnek, hogy nincs értelme a jó akarásának és cselekvésének. Mert annyi a gonoszság a világban, annyi az ellenállás, annyi akadály van, olyan sokszor sötétséget érzünk magunk körül. Urunk, hadd valljuk meg most neked mindezt, és hadd kérjünk bocsánatot. Azért, amikor engedjük, hogy az ilyen gondolatok úrrá legyenek a szívünkön, és arra kérünk téged, segíts nekünk, hogy fel tudjunk tekinteni mindig rád. Amikor már lehorgasztottuk a fejünket, amikor csak a földre tudunk nézni, akkor te nyújj kegyelmesen az állunk alá, emeld föl a fejünket, hogy a pillantásunk hadd találkozhasson újra veled. Köszönjük neked, Urunk, most is, hogy élő közösségbe kerülhetünk veled, és köszönjük, hogy ebben a közösségben nyer igazán értelmet az életünk, és köszönjük, hogy így láthatjuk meg azt is, hogy mi az életünk célja. Lehetnek nekünk itt ezen a földön rövidebb távú céljaink, de hogy miért is vagyunk itt, hogy te mit akarsz velünk, ez lenne a legfontosabb számunkra, s bár erre tudnánk jobban odafigyelni, s bár vennénk komolyabban a mi megbízatásunkat, azt, hogy küldöttek vagyunk itt ebben a világban, bár vennénk komolyabban azt, amit te, Jézus Krisztus, így mondtál, hogy ti is a világ világossága vagytok. Mert ha bennetek él ő, aki joggal mondhatta el magáról, hogy a világ világossága, akkor ti is világíthattok. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan kishitűek vagyunk mi, és úgy nem tudjuk ezt elgondolni, hinni. Segíts nekünk abban, hogy tudjunk sokkal jobban bízni, és komolyan venni mindazt, amit te a Szentírásban elénk adtál. Komolyabban venni a te csodálatos ígéreteidet. Így kérünk azért, hogy újíts meg bennünket. Újíts meg bennünket, akiknek talán éppen most olyan üres a szívük, akik talán most vannak nagyon elcsüket állapotban. Erősíts meg bennünket, eleveníts meg bennünket. Segíts, hogy a pillantásunk találkozva tieddel, Úr Jézus Krisztus, az életünk megújulhasson. Hogy igazán oda tudjuk tárni, tenni eléd, hogy szent lelked uralma alá kerülhessen, hogy még jobban az ő hatása alá, az ő erőterébe kerülhessen. És köszönjük, hogy akkor élő víz folyamai áradhatnak rajtunk keresztül, át és belőlünk ki a környezetünk felé. Köszönjük neked, hogy lehetünk mi igazán lelkesek így, és most ezért imádkozunk, és így imádkozunk buzgóságért. Azért a buzgóságért, amelyről most az igében is olvastunk, hogy a te ügyed szívügyünké válhasson igazán. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk, rajtunk, akik itt vagyunk, de az egész gyülekezetünkön, egyházunkon, hogy szent lelked vezethessen bennünket, hogy mi engedelmesen figyeljünk és hallgassunk rá, hogy valóban téged kérdezzünk mindenben, és elfogadjuk útmutatásaidat. Köszönjük neked, Urunk, az ígét, köszönjük a veled való találkozás e lehetőségét, ezt az Isten tiszteletet. És köszönjük a vasárnapot, szentelj, megkérünk számunkra a nap további részét is, hogy mi is így fogadhassuk azt, hogy valóban azt cselekedhessük, ami neked kedves. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket irgalmasan. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken szintén 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órakor lesz istentisztelet. Az adakozás lehetőségét is említem, az igében éppen erről hallottunk. Ezzel kapcsolatban szeretném a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy most ezen a vasárnapon, illetve még ránk következő 2 vasárnapon a diakóniai persejünk, tehát nem a rendes, hanem a másik persejünk, azért van ott hátul, hogy a sükői, erdélyi testvérgyülekezetünknek adományokat tehessünk bele. Szeretnénk most is ebben az esztendőben is segíteni őket így módon, tehát a diakóniai persejbe most, illetve még a ránk következő 2 vasárnap a nekik szánt adományokat tehetjük bele. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Különösképpen is az Ad ébredést az Úr című könyvet, amelynek szerzői között ott találjuk Cseri Kálmán, Sípos Etános és Vég Tamás is. Most pedig énekeljük el együtt végig a már emlegetett dicséretünket, a 458. énekünket. A 4. versét, tehát az utolsó verset majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!